illetve szeret Isten szent igéje, ami már kijelöltetett a számunkra az apostolok cselekedeteiről szóló könyv 5. részében a 27. és a 32. versek között olvasható, ezt találjuk itt. Előhozván pedig őket, állatták a tanács elé, és megkérdezte őket a főpap, mondván, nem megparancsoltuk én néktek parancsolattal, hogy ne tanítsatok ebben a névben, és imé betöltöttétek Jeruzsálem a tudományotokkal, és mire akarjátok hárítani annak az embernek a vérét. Felelt pedig Péter, és az apostolok mondták, Istennek kell inkább engedni, hogy nem az embereknek. A mi atyáinknak Istene feltámasztotta Jézust, kit ti fára függesztve megöltetek. Ezt az Isten fejedelem és megtartóvá emelte jobbjával, hogy adjon az Izraelnek bűnbánatot és bűnöknek bocsánatát. És mi vagyunk néki bizonyságai ezen beszédek felől, és a Szentlélek is, akit Isten adott azoknak, akik néki engednek. Kedves gyülekezet, három dologról szeretnék ennek az igének a kapcsán beszélni. Az egyik a kis szakaszunkban lévő nagy és nehéz kérdés, hogy a hatalmasok, ha megparancsolnak valamit a számunkra, azt, ahogy szoktuk mondani, szentírásnak kell-e tekinteni és vakon engedelmeskednünk kell. Ez az egyik nehéz kérdésünk, amit itt most meg kell vitatnunk és körül kell járnunk. A másik kérdésünk az, hogy Istennek engedelmeskedünk-e ugyanakkor? Vagy az életünk engedetlenségben telik ezen a területen is? A harmadik dolog pedig, hogy érvényesen mi ránk is az, amit itt az apostolok mondanak, hogy valaminek a bizonyságai tanúi vagyunk, és másképpen nem fog a világ az üzenetről értesülni csak akkor, ha mi erről szólunk. De mindenek előtte az ünnephez hadd fűzek néhány gondolatot, mert lehetnek olyanok, akik nem tudják pontosan, hogy pünkös ünnepe, miféle esemény, mióta van ez, vajon az a bizonyos első piros pünkös napja, ezért piros most a buletin is, ilyenkor az oltárterítő színe is piros, de gyengélkedünk ebben a dologban, nincs, nem volt kéznél most piros terítőnk, de azért a gyertya színe és más is az ünnepre utal, pünkösd ünnepére. De nem azóta van pünkösd, ami egyébként 50-et jelent, mert Pészakhoz, vagy mi így mondjuk Húsvéthoz számítva az 50. napon következett be egy ünnep, és úgy számolták ki, akkor nem volt naptár, nem volt rádió, ami bemondta a televízió, ahol követni lehetett a dolgokat, az emberek mindig valamihez számították a dolgot, elkezdődött az aratás, akkor minden nap kötöttek, illetve minden héten egy kis kévét, minden nap egy szál búzát félretettek, másnap még egyet, hétvégén 7 szál volt, és ezt a kis pici kévét, ami inkább csokor volt, ómernek nevezték el. Innen az ómer számlálásnak a szokása, és amikor 7 ilyen kis csokor vagy kéve volt, az 7x7=49, akkor jutottak oda, hogy ezt a kévét, ezt az összegyűjtött nagy csokrot elvitték az Úr elé az első friss kenyérrel együtt, az új kenyérrel, mert ekkor Sávuót ünnepén fejeződött be Izraelben a búza aratásnak az ideje, és kezdődött az az áldozati sorozat, ami egészen Hanukáig tartott, amikor 7 különböző gyümölcsből mutattak be az Úr előtt áldozatot. Már Kain is gyümölcsből mutatott be áldozatot, és nem az volt az ő áldozatának a problémája, hogy nem bárányt, hanem gyümölcsöt mutatott be, hát onnan is mutatott volna be bárány áldozatot, amikor ő a mezőgazdaságnak a növény termesztő részéhez tartozott, és bizony, mióta áldozat van, azóta mindig a hála kifejezése a gyümölcs bemutatás is. Az Úr elé visszük azt, amit abban az évben adott, mi is szoktunk aratási hálaünnepet tartani, ezt ősszel szoktuk a betakarítás után, és nagyon köszönöm, hogy Jutka most külön kért imádságot a gyümölcsökért. Aggódtunk egy kicsit az elején, hogy lesz-e egyáltalán, nem volt túl jó idő, és most mégis van elégséges gyümölcs is, és hálát adunk. Hálát adunk a gyümölcsért, Isten mióta a világ, azóta hűségesen megáldja fákat, gyümölcsfákat, makkozó füveket, még a gaszt is, mindenféle olyan növényt, aminek a hasznát nehezebben ismerjük fel, bár azok is hordozzák magukban sokszor Isten áldását, ha más nem, akkor kemény munkára késztetnek, kényszerítenek bennünket. Tehát ez volt az egyik üzenete ennek az ünnepnek, ilyenkor kötelezően föl kellett menni Jeruzsálembe. Ugye egy helyen volt templom Jeruzsálemben, és azért mentek fel ilyenkor a családok, hogy fölvigyék az aratásnak az áldozatát, az új kenyeret és a kalászokat. De volt más üzenete is ennek az ünnepnek, és pedig azt tartotta a zsidó hagyomány, biztos így is volt, hogy az Úr ezen a napon adta a Tórát a Sinai hegyén. Tehát a mindennapi kenyér, amiért a mi atyánkban is imádkoztunk, az magában foglalta a lelki kenyeret. Ahogy Jézus mondja, nem csak kenyérrel él az ember, hanem Istennek minden igéjével is, ami az ő szájából származik. Boldog volt az, aki a pusztai vándorlás alatt nem csak a mannáért könyörgött, és annak örült, hogy ma megint hullott manna, aztán meg is utálták később ezt az égből hullott kenyeret, és kalácsot, vagy másfajta élelmet is szerettek volna. Kapni boldog volt az, aki átérte, hogy Isten közben törvényeket ad, kijelentést ad önmagáról. A lelki kenyeret is adja az ő népének, és ezen az ünnepen nem volt szabad erről a lelki, mennyből való kenyérről sem elfeledkezni. A testélet ige, Jézus is önmagáról is mondja, hogy ő a mennyből való kenyér, amit ha eszik az ember képletesen, persze, mert nem az ő fizikai testét kellett haraddálni, és abból étkezni. Tehát aki táplálkozik, mert a táplálkozás lényege az, hogy ez élet erő meg legyen bennünk, legyen energiánk folytatni napjainkat. Tehát aki ő belőle táplálkozik, lelkileg az élni fog. Általában, amikor az úrvacsorai közösségben együtt leszünk, akkor is erre fogunk gondolni, hogy ahogy a kenyér táplál bennünket, el fog hangzani megint, hogy aki éhes jöjjön és egyék, mindenki maga dönti el, hogy éhezi és somjózza el az igazságot. És aztán a kereszténység, a nem zsidó kereszténység átvette annak a bizonyos pünkösnek a különös ünnepét, eseményét, ami botrányt okozott Jeruzsálemben. Az apostolok cselekedeteiről szóló könyv elején olvasunk arról, hogy együtt voltak Jézus tanítványai, vártak valamire, maguk se tudták, hogy mire. Az Úr csak azt mondta, hogy maradjatok Jeruzsálemben, kudarcaitok színhelyén, a várakozások és csalódások helyén, mindaddig, amíg Isten a szent lelkét rátok nem bocsátja. Vannak olyanok, akik az Atya Fiú Szentlélek ügyében nagy elhatárolásokkal érnek, pedig ugyanarról beszélünk, az Isten lélek, és akik ők imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják, van, aki szellemnek fordítja ezt, tehát az Isten nem testi, nem látható, nem megragadható, de az ő valósága mi számunkra kétségtelen mindenképpen. És Tünkös csodája az Jézus ígérete ez volt, hogy nem ilyen kívülről, távolról, szemlélt, félve, tisztelt valóság lesz Isten számotokra, hanem betölt és belülről istenivé teszi döntéseiteket, cselekedeteiteket. Nagykorúvá tesz. Tünkös a nagykorúságnak az ünnepe. Azért az alkalomért, amikor mondjuk Dávid király még életében fiát Salamont királyát teszi, fölruházza a királyi méltóságra, valahogy így tesz Isten is, hogy döntéseket hozhassunk, kezünkbe vehessük az ügyeknek az irányítását, és azzal összhangban természetesen, mintha Isten kérne mi általunk, mondja az apostol, és kérünk, hogy lépüljetek meg Istennel. Átalakulunk a kiskorú, magunknak hasznot kereső, magunknak vigasztalást, előnyt fúgyeráló kiskorúakból felnőttek ki, akik vállalják az életnek a terheit, nem csak a döntés, az uralkodás szépségeit, hanem a felelősségviselés fontosás szépségét és fontosságát is. Ezt nem tudta jól elmagyarázni Jézus a tanítványai számára, akik együtt voltak bizonyos Mária házában, nem azonos Szűz Máriával, együtt voltak egy jeruzsálemi lakásban, és várakoztak, és miközben imádkoztak és várakoztak, előtt Tünkös ünnepe, és mintha egy hatalmas vihar tört volna ki, azt érzékelték, hogy átjárja a házat, valami hihetetlen szélvész, itt egy gömbvillám jelent volna meg, és ennek nyomán minden jelenlévő tanítvány feje fölött kis lángnyelvek jelentek meg, és átérték, hogy betölti őket isteni erő, elmúlnak azok a kisellenűségi érzéseik, azok a kicsinyességek, amelyek eddig oly sokszor keserítették meg közösségi életüket is, és egy nagy és szép cél érdekében kezdenek munkálkodni, és azért lelkesedni. És így rögtön kimentek az utcára, ilyen felajzott állapotban, és úgy mondja, hogy az igét kezdtek szólni más nyelveken, hiszen Jeruzsálemben akkor sok különféle anyanyelvű ember volt, hogy ez, ahogy ők beszéltek, ez nyelveken szólás, glosszalália volt-e, én ezt a történtek ismeretében vitatom, hiszen pontosan arról volt szó, hogy mindenki kezdte érteni, amit ők mondanak. Azt gondolom, hogy nem lehetett ez más, mint az istentisztelet nyelve a héber, amelyet nem használtak az egymás közti társalgásban, tiszteletből se, hanem csak az Isten tiszteletre. És hittelen ezen a nyelven, amin mindenki, aki a szolgálból, a diaszporából ott volt, és ezt a nyelvet Isten tiszteletre használta, átérte azt, hogy ezen a nyelven, amit mondom, csak zsoltárok és bibliai szakaszok felmondására használtak, szólalnak meg az apostolok, és kezdik magyarázni, hogy mit jelent a feltámadott Jézussal való közösség, az új élet. Ez csak egy feltételezés természetesen, de az, hogy kezdtek szólni más nyelveken, ez azt is jelenti, hogy megváltozott a beszédjük. Megváltozott az üzenet. Megváltozott a mondani valónak a szándéka is. Nem önmagukról akartak beszélni, nem a saját véleményüket mondták, hanem hagyták, hogy Isten rajtuk keresztül megszólítsa a világot. És rögtön elkezdtek csatlakozni hozzájuk különféle emberek, most elsősorban alapvetően zsidókra gondoljunk, ez a zsidó népünnepe volt, és az első keresztények mind-mind zsidók, vagy legfeljebb betértek, prozeliták voltak, egy belső ügy volt ez akkor, és így indult el a világ nem zsidó része felé is az Isten béke szándékából szóló üzenet, a bűnbánatról és a bűnbocsánatról szóló üzenet. Az arról szóló híradás, hogy Isten nem haragszik, nem ítélni akar fiát, ami Urunk Jézus nem azért küldte erre a világra, hogy a világot kárhoztassa, elítélje, megüzenje a világnak, mint annak idején Jónás által, hogy még x nap és vége a világnak, ez a fantáziánkat nagyon betölti, filmművészetben is kedvelt téma, a világ vége, mikor mindig egy-egy hős földrészeket tol el egymástól, és átrepül a színen, és valahogy megakadályozza a világ végét, ezt szívesen átérjük és borzongunk, de Isten nem ezért küldte, sokkal gyengébb üzenettel küldte a világra, ami Urunk Jézus, nem a nyers fizikai erőüzenetével, hanem az Isten határtalan szeretetével, ami kikezdhetetlen, ami üdvösséget ígér a tékozó fiúnak is. És ezt a szabályokat kezelő, büntető, számonkérő, vallási, világi vezetőség nem szívesen vette, nem szívesen hallották. Ez mióta a világ így van. A hatalmasok szeretnek oda csapni. Szeretnek olyan törvényeket hozni, amelyek korlátozzák a velük szemben álló tömegeket, akiket ők nem szeretnek, nem ismernek, megvetnek, de akiket a félelem segítségével és a megvesztegetés segítségével mégis kormányozni lehet. Isten másként gondolkodik, másfajta az ő hatalma. És amikor új nyelven kezdtek beszélni a tanítványok, ezt kezdték hirdetni, amivel a hatalom egyrészt nem tudott mit kezdeni, másrészt megdöbbent, megijedt és megharagudott. Mi lesz itt az ő hatalmukkal, hogyha valaki az Isten országát, egy másfajta üzenetet, evangéliumot kezd hirdetni? Betöltöttétek Jeruzsálemet a tudományotokkal, panaszolják itt a főpapok, vagyis ők is érzékelik, hogy az egész város föllélegzett, és elkezdtek követni ezt az üzenetet. Miért ne? Ki az, aki nem szereti hallani, hogy őt elfogadják, szeretik, új életet akarnak adni a számára. Végre béke lesz a lelkében, végre ereje lesz hordozni a napi küzdelmeket, végre érteni fogja, hogy az Isten célja nem az, hogy elpusztítsa ezt a világot, hanem hogy megmentse. És ahogy Pál aztán a római levélben később mondja majd, se hatalmasságok, se jelenvalók, se jövendők, se mennyeiek, se földiek, se föld alatt való hatalmasságok nem tudnak minket élet és halál sem elválasztani Istennek a szeretetétől, szerelmétől, amelynek a pecsétjét, konkrét példáját, mindenki számára elemezhető üzenetét Jézus Krisztusban megmutatta e világ számára. Hát ez az a botrány, ami itt előzményként megjelenik, és viszonylag rövid idő alatt eljutunk oda, mert megint csak a hatalom lévők eszköze, hogy nem elég a karaktergyilkosság, nem elég a különböző akkori ügyészségek és különböző szervek csatarendbe állítása, ötönbe vetik a tanítványokat, letartóztatják őket. Itt a legnagyobb ajándék a szabadság, és a szabadság elvonásával való fenyegetés az bizony meggondolásra hint bennünket. Van, aki ezért mindenféle kompromisszumra kész, minden árat megad érte. Emlékezzünk csak arra az időre, amikor az idősebbek emlékeznek rá, a külföldre utazás korlátozva volt. Volt olyan, akit a város elhagyásában, a lakhely elhagyásában korlátoztak, már az is szörnyű volt. Hát még amikor valakit néhány négyzetméterre többet magával bezárnak, és mondjuk naponta egy órát sétálhat, volt idő, amikor annyit se tehetett meg kint a szabad égbe. A szörnyű dolog bezárva lenni. Bezárták az apostolokat, korlátozták őket a szabad mozgásban, és azt mondja itt az ige, ilyen furcsa esemény történik, hogy az Úr megnyitja éjjel csodálatos módon a tömlöcnek az ajtaját. Így amikor másnap kezdik keresni az apostolokat, hogy ítélkezzenek felettük, az ajtókat ugye bezárva találják, de nincsenek a foglyok, mégsem a falak között. És ugyanakkor nem emigrációban kell őket keresni, mert ahogy kijöttek a börtönből, azonnal bementek a legnyilvánosabb helyre, a templomba, és ott folytatták azt, amit korábban abba hagytak. Onnan állították őket elő, és itt vagyunk most akkor a felolvasott bibliai szakasznál, ahogy azt kérdezik a főpapok, főpap maga, nem megparancsoltuk-e nektek parancsolattal, hogy ne tanítsatok ebben a névben? Félreértés ne essék, a hatalom birtokosai mindig gyártanak törvényt ahhoz, hogy elnyomhassák a másféle véleményt. Nem úgy van, hogy csak mellőződnek és azt mondják, hogy azt mondtam és így lesz, hanem parancsolatot gyártanak hozzá. Tehát aki nem engedelmeskedik, az a törvényt szegi meg. És mi jár a törvényszegűnek? Börtön jár a törvényszegűnek. Elhallgattatás jár neki. Megparancsoltuk nektek parancsolattal, hogy ne tanítsatok ebben a névben. És itt vagyunk hívő emberként is egy nagy dilemma előtt, hogy szabad-e nekünk azt mondani, hogy azok, akik törvényt gyárthatnak, azok olyan törvényt gyártottak, aminek bűn engedelmeskedni. Ez az első kérdésük, ezt mondta az elején, hogy ezt kell most körüljárnunk, hogy szabad-e nekünk a földi hatalmasok által gyártott törvényekre nemet mondanunk. Én gyorsan hozzáteszem, hogy félreértés ne essék, hogy nem csak hogy szabad, hanem kötelező szerintem. Tegyünk itt azért egy kis kitérőt, és idézzük fel azt, ami Máté 23. fejezetében van, ahol Jézus azt mondja, hogy a farizeusok, írástudók, papok a Mózes székében ülnek, és amit nektek a törvényből parancsolnak, azt megtartsátok, mert az rendben van, az jó. Azt tartsátok meg, csak az ő cselekedetei szerint ne járjatok el, mert ők mondják, de nem tartják be. Tehát vannak olyan törvények, amelyeket, ha megparancsol a hatalmon lévő, a pozícióban lévő, azt meg kell tartani. Egy nagyon primitív, egyszerű példát, ha mondja, ugye nálunk jobbra hajts van a közlekedésben, és nem mondhatjuk azt, hogy mondjuk tegyük fel, én baloldali érzelmű vagyok, én csak azért is baloldalon fogok közlekedni, és mint nekem a jobboldali kormány ne írja elő, hogy jobboldalon kell közlekedni. Nem fogok ilyet mondani, mert ebben nekik igazuk van, és még sok minden egyébben, alapvetően abban is, hogy adót kell fizetnünk, mert vannak olyan közköltségek, Péter ezzel nem ért majd egyet, utána el fogja nekem mondani, hogy miért nem, de vannak olyan közköltségek, amelyeket hát elő kell teremteni az államnak önmagát, ha nincs pénze, csak az, amit mi befizetünk. Az már egy másik kérdés, hogy vajon tehet-e ezzel és velünk-e közben a hatalom bármit is, hogy kötelesek vagyunk-e tűrni, vagy önként segíteni azt, hogy elvegyék is haszontalan dolgokra költség a gyengébbek pénzét, mert bizony az igazi nagy adózottak, vagy adóztatottak a kis emberek, a szegények. Tehát van egy pont, amin túl nem vagyunk kötelesek engedelmeskedni, de csak az tudja ezt tiszta szívvel eldönteni, aki nem eleve engedetlen típusú. Hányszor találkozni hívő emberekkel, akik azt csinálják a közösségen belül is, amit akarnak, és arra hivatkoznak, hogy nekik az Úr mást jelentett ki. Az Úr nem szokott mást kijelenteni, ha van egy tisztességes rend, hanem vannak rendetlen és engedetlen emberek, de nem csak vallási közösségben, egyéb közösségekben is, ahol jó lenne együtt föllépni, de analia lesz, hogyha mindenki a saját feje után megy, és nem tudja a saját szándékait a közösségi céloknak alárendelni. De itt nem erről van szó. Gandhi jut eszembe, aki azt találta mondani, hogy a rossz és embertelen törvényeket addig sem szabad betartani, amíg a hatalom be nem látja és meg nem változtatja azokat. Ő híres volt erről, ki ne emlékezne a Shaw törvényre Indiában, amikor is az angol birodalom kijelentette, hogy Shaw-t csak angolok fogalmazhatnak itt Indiában is, és Gandhi 2000 kilométeres sétát szervezett le a tengerpartra, és ott egy csipetnyi Shaw-t párolt látványosan, és aztán vállalták, letartóztatják ezért, és számtalan ilyen tudatos, szelíd, de határozott engedetlenséget mutatott be, hogy meggyőzze a népét, amely vágyott a szabadságra, de azért nem szívesen hozott áldozatot, hogy igen, meg kell hoznunk az áldozatot, és emlékeztetnünk kell a földi hatalmasokat arra, hogy van egy örökkévaló mennyei törvény, amely nem rontható le, nem kerülhető meg földi törvényekkel, akkor sem, ha az abszolút hatalom van egy embernek a kezébe. Nemrégiben foglalkoztunk az egyiptomi szabadulás történetével. Ott is a fáraó azt gondolta, hogy minden hatalom az ő kezében van, és Mózesnek minden idegszálával arra kellett törekedni, hogy ezt a földi hatalmat, ezt a felbonthatatlan törvényt megsemmisítse, és elhozza a népe számára a szabadságot. Tehát a földi kényurak parancsolatokat hoznak azért, hogy a maguk elképzelését megvalósítsák. Itt most éppen a szólás szabadságának a korlátozásáról volt szó. Jelesül konkrétan arról, hogy miféle vélemény hangozik el a kivégzett rabbi Jézus történetével kapcsolatban, ránk akarjátok hárítani annak az embernek a vérét. Nem hiszem, hogy arról lenne szó, amit később nem zsidó keresztények, különösen Husvét környékén műveltek pogromokkal, ahol azzal a felkiáltással, hogy megölték a mi üdvözítőnket, most akkor bosszút állunk ezért. Ezt gondolták volna, itt az apostolok szó nincs erről, közönséges rablógyilkosságok voltak ezek beleértve a 70 évvel ezelőtti történetet is, amiért hát lemoshatatlan a mi szégyenünk, és amiért kevés minden bűnbánati szó, de itt Péter konkrétan akarja a kortársak felelősségét felébreszteni egy olyan ügyben, ami egy Istentől elhatározott döntés volt. Ő Istennek a báránya, ki magára veszi a világ bűnét. A bárány csak áldozati bárányként tehette ezt meg. Tehát elmegy az ember fia, mondja Jézus is, ahogy ez el van döntve, ahogy Isten ezt eldöntötte, jaj annak, aki megpróbál közrejátszani ebben. Nincs értelme ennek, mert Isten áldozatáról van szó. De azért az érintetteknek önbánatra kellett ott akkor jutni visszamenőleg. Nekünk semmiféle számon kérni valók nincs, sőt, csak hálát adhatunk. Ezért az áldozatért és Isten népéért, ahonnan az üdvözítő is van. Ez volt az első kérdésünk, szóval, hogy kell-e az emberi parancsolatoknak minden tekintetben engedelmeskednünk? Itt csupa bátor hívő ember van, de szeretnék üzenni minden gyáva hívő embernek, hogy nem következmények nélkül való az, hogy a korlátlan hatalmat támogatják, ha nem tudnak nemet mondani, ha nem sziszennek fel az embertelen döntések, a törvénykezés nevetségesség felül szándékok ellen, hanem úgy tesznek, mintha egy Isten akarata lenne, és Isten dolga lenne. Amit ránk bízott az Úr, azt véghez kell vinnünk, akkor is emberek törvényeket hoznak a mi elerőtlenítésünkre, elveszik egyházi jogainkat, és így tovább szólásszabadság jogát. És akkor itt a második dolog. Péter azt mondja, hogy Istennek kell inkább engedelmeskedni, hogy nem embereknek. Van-e Istennek valami olyan üzenete, szándéka, amiben elvárja, szeretné elvárni, hogy engedelmeskedjük neki? Igen, mindenféle földi törvénynél és mindenféle fontos társadalmi döntésnél meg kellene kérdeznünk azt, hogy van-e erről Istennek valamilyen fajta akarata. Nem hívő emberként is indirekt módon feltesszük ezeket a kérdéseket. És így hangzik ez. Mi emberséges? Mi tisztességes? Mi az, ami ellenkező esetben engem is zavarna, nekem is fájna? Sokan, akik hajlan rendszerváltásért küzdöttek, most egy olyan rendszert hoznak létre, amely korlátozza mások jogait. Judit a civil szervezetekért kért imád. Hát ha nem lettek volna üldözött civil szervezetek, mint például a SZETA is, vagy más hasonló kis csoportok, talán nem is következik be a rendszerváltásnál. Lehet, hogy anélkül is megvalósult volna mindez. De voltak olyanok, akik feszegették a fennálló ennek a korlátait, a határait, mert Istennek kell inkább engedelmeskedni. Mert nem azt kellett tenni, hogy hirdessük a világ felé, hogy itt a mi megvalósult államrendünkben az embereknek sokkal jobb, mint másik, hanem beszélni kellett a tényleges szegénységről, jogfosztottságról, a szabadság korlátozásáról. De ugyanígy más ügyben, amiben most éppen az apostolok érintettek, ebben az ügyben is van Istennek üzenete. Mint említettem korábban, ez az egész világnak szóló üzenet arról, hogy hamis az az Isten kép, melyre hivatkozva a földi kis istenek korlátozzák másoknak a jogait és a szabadságát. Isten nem haragszik, nem kell az embereket Isten haragjával ijeszgetni. Urad Istened nevét hiába felneved, ez főként a hatalmasoknak szóló tiltás, nem a primitív káromkodás tiltására van itt szó, azért azt se tegyük, hanem arról, éppen arról, hogy ne hivatkozzunk Istenbe a magunk istentelen döntéseinek a megerősítése érdekében. De engedelmeskedünk-e Istennek, vagy inkább embereknek? Beállunk-e a sorba, nem akarunk kilógni, nem akarjuk kockáztatni a megszerzett kicsi előnyeinket, vagy lelki békénket, vagy pedig elfogadjuk, hogy Isten üzenni akar ennek a világnak. Van általános társadalmi üzenete, és lehet, hogy hosszabban beszéltem erről, mint kellett volna, de van lelki üzenete is Istennek, és ez az, hogy a vele való szembenállás, a vele szembeni engedetlenség, dac helyett, ezt nevezi a Biblia bűnnek. Ennek lesz a konkrét eredménye, esetleg sokféle ember és ember közti elmérgesedett és elrontott kapcsolat, de mindez az Istennel való, az abszolút igazsággal és értékkel való szembenállás eredménye. Akarsz-e Istennek engedelmeskedni a magad szintjén? A lelki ismereted megmondja, hogy mi Istennek az akarata. Akarsz-e Istennel megbékélni, és nem harcolni, az ő igazságaival kijátszani, az ő értékrendjét búró földi előnyökért? És itt elmondják az apostolok, hogy most konkrétan arról van szó, hogy azt a Jézust, akit megtartóvá bűnbánat hirdetésére és bűnbocsánat képviselésére küldött az Isten, az Isten azt likvidáltátok, mondja a kortársaknak. Ilyen likvidálás nap mint nap megtörténik. Nem bírjuk elviselni, hogyha valaki bennünket akarnokságunkra, bűneinkre, hibás döntéseinkre, istentelenségünkre emlékeztet, azt ki akarjuk iktatni, el akarjuk hallgattatni. És akkor harmadszor mi bizonyságai vagyunk. Ennek a Jézusnak mondják az apostolok, és a Szentlélek is, akit ad az Úr azoknak, akik néki engednek. Egyik oldalon lehetséges földi hatalmat, fizikai nyers erőt megszerezni, ravasság, taktika, mindenféle emberi ügyesség által, de lehet az Isten szent lelke által mindenek ellenére az igazság szolgáivá, az élet eszközeivé, az áldás eszközeivé válnunk. Pünkös kérdése ez, hogy lehetséges-e, hogy egy olyan törvényadás részesei legyünk, amelyben az isteni törvények átkerülnek a szívünknek a hústápláira, és végünké, életünké, elveinké válnak. Legyen úgy. Amen. Kedves gyülekezet, most Balatoni Péter barátunk, testvérünk játszik nekünk valamit, vagy nem csak ő? Nem csak ő. Akkor halljuk, hogy miről is van szó.
Thank you.